Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Szeged Alsóváros Ferences temploma tövében, a kolostor kertben. Zagykó Lászlóval ülünk itt az őszi avar közepén. Egy bátor, mások szerint Botor nevű kis kutya lődörök körülöttünk. László atya, Tőzsgyökeres budai vagy, pasaréti vagy, de ilyen sokat talán nem éltél sehol Pasaréten kívül, mint Szegeden. Mióta otthonod ez a város?
Már-már tényleg igaz, de még azért nem, mert hogy én Pasarét mellett születtem, tehát én 1947-től 87-ig kis megszakítás, 1-2 év Esztergom, azért mégiscsak Pasaréten voltam, meg aztán vissza is tértem oda, de hát mostan úgy tudom, hogy 91-től 2004-ig, aztán 2008-tól ma 19 van, tehát már 21 néhány évet eltöltöttem itt Szegeden.
De szegediesen még nem beszélsz.
Sajnos nem, ezt nagyon sajnálom, pedig én ezt nagyon szépnek tartom, és hát különösen, hogy Bálint Sándor még az írásaiban is szegediesen, mert azt sem tudom, hogy ez helyesen, hogy kell elmondani, őzve beszélt, de sajnos nem ragadt rám.
De az itteni emberek őrzik, tehát nem írtotta ki a televízió, meg a rádió az itteni tájszólást, nem is tájszólás, ez szerintem sokkal szebb, mint amit mi beszélünk, mert tele vagyunk ebetűkkel, a szegediek meg váltogatják.
Hát akik megfertőzöttek a sok rádió televízió hallgatástól, azok már kezdenek kikopni belőle, de hát aki még mindig a kiskertjével van inkább elfoglalva, mint a televízióval, az még becsületesen őzik, vagy a Kosztolányi humoros kis versikéje, az őzikék őrzik, mert hogy őzike.
Szeged, hát a magyar kultúrának, művészeteknek, akár a szakrális néprajznak is egy kimeríthetetlen tára. Mi az, ami téged Szegedhez köt, azon kívül, hogy a szerzetesi engedelmesség, a dispozíciók itt tartanak? Otthon érzed-e magad Szegeden?
Kell, hogy otthon érezzem magamat, bár ez ilyen diplomatikusan hangzik, de otthon érzem magamat. Annál is inkább, mert hogy Bálint Sándor határozta meg, most milyen jó lenne, hogy az ő nyelvén tudnám idézni őt, de nem tudom. Szóval Bálint Sándor határozta azt meg, hogy két abszolút van Szegeden. Az alsóvárosi templom, annak a tövébe vagyunk, és a Tisza. Úgyhogy én nagyjából most már ez a két abszolút az, amely engem egy ide költ, és amire oda tudok figyelni. Tegnap voltam betegnél, a klinikák azok a Tisza parton vannak, és ahogyan kijöttem a beteg szobájából, amely beteg egy ágyas szoba volt, a beteg a lelki intelligencia csúcsán volt, 3 szentséget vett föl 1 perc alatt, és jövök ki a szobából, ebből az abszolút térből, az abszolútum teréből, a beteg szobájából, és ahogy megyek a lépcsőn a klinikáról, a nagy üvegablakon, ott a másik, a hömpölygő, gyönyörű, csöndes és nyugodt Tisza. Hát azért ezek hatnak.
Mind a kettőről fogunk, Alsóvárosról is fogunk beszélni, meg a Tiszáról is, de először úgy gondolom, hogy a szegedi árvízkor ideköltöző Mikszáth Kálmán újságíróval kezdődik az újkori szegedi irodalmi nagy fölvirágzás, és hát a 20. században, ha nem is fontosabb volt, mint Budapest, de nincs még egy vidéki része Magyarországnak, vagy városa, amely ennyi kincset, ennyi gondolatot, ennyi nagyszerű embert adott volna a közéletnek, a művészetek legkülönbözőbb formájának, és hát elsősorban az irodalomnak. Mi lehet ennek az oka?
súlyos nagy kérdés, amire nem tudok válaszolni. Aki erre válaszolni tudna, az a múlt hónapban halt meg, a Péter László.
Igen, a Tiszatájnak volt legendás szerkesztője.
Többek között, és aki a Szeged irodalmi életét igazán nagyon jól ismerte, vagy hogyha elnéznél Tápér az Ilia Mihályhoz, aki szintén Tiszatáj főszerkesztő volt, hát ők aztán egy becsületes választ adhatnának erre. Én csak egy jámbor, vagy annak sem mondhatom magamat, olvasó vagyok, akinek nagyon nagy örömömre van az, hogy olyan városban vagyok, aminek ilyen gyönyörű kultúrája volt, és hát azért ennek, tehát nyomokban most is felfedezhető.
Nagyon érdekes, említettük a két szerkesztőt, Ilia Mihályt utóbb, hát ők a legsötétebb Komócsin korszakban is föl tudták mutatni Szeged kincseit. Nagy tett volt.
Igen, Ilia Mihállyal először nem, mint az egyik irodalom tanszéknek a vezetőjével ismerkedtem meg, és nem mint főszerkesztővel, hanem aki nagyon nagy kedvességgel hozta az unokáit az óvodás misére.
Ide az Alsóvárosba?
Ide az Alsóvárosra, igen, Tápéra, és így a személyes ismeretség, és onnantól kezdve ő volt az én nagy segítségem. Ő kalauzolt el, kicsit tájékozódjak, igen, Szegednek az irodalmi életében. Ő mutatott be a Darvasi Lászlónak, ő volt az, aki segített, hogy amikor a Baka István meghalt, akkor róla méltón tudjunk egy beszélgetésben megemlékezni, akkor a Darvasi László volt szintén, ő volt a beszélgető társ, tehát ő neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek.
Ki az, akikről megemlékeznél, akik a szegediséget, illetve a szegedi létből fakadó kincseket letették a magyar kultúra, a magyar örökség asztalára?
Megint mondom, ilyen átfogóan képtelen vagyok okosan válaszolni a kérdésedre, de például azért az nagyon nagy örömömre volt, vagy örömünkre is volt, hogy a mi vacsora vendégeink, akik estéről estére elfogyasztják a felkínált vacsoránkat, a hajléktalan, szegedi hajléktalan testvéreink, hogy ők egy, azt hiszem mondhatom, hogy egy hatalmas regénynek a főszereplői lettek. A Szilasi László írta a regény, aminek az a címe, hogy a harmadik híd, és ez a regénye egy nap, és az egy nap egy hajléktalan csoport élete. És ennek a hajléktalan csoportnak a napja kezdődik a Ferences Kolostorban, a reggelivel, és aztán befejeződik a vacsorával a Ferences kolostorba, és az egész nap, mint egy ilyen vágyódás, hogy majd este ott a béke szigete, ahol megcsillanhat az ő emberségük, találkozhat, mondhatom ezt is, a szeretetünkkel, vagy kölcsönöse egymás barátságával, és így a regénynek, mint egy szerkezeti váza ez az út a kolostortól, alsóvárosi Ferences kolostortól az alsóvárosi Ferences kolostorba. Én úgy, tehát olyan jó volt látni, hogy nem csak én látom, hogy ez egy nagy regény azért, mert hogy van közünk hozzá, hanem hogy a szakma is, tehát nincs olyan valamire való irodalmi folyóirat, amely ne elemezné a Szilassinak ezt a Harmadik Híd című regényét.
El fogom olvasni, nem ismerem. Nagyon szépen köszönöm ezt az ötletet.
Egy rövid mondatot hadd olvassak föl belőle. Ez az a mondat, ami nekem a legjobban tetszett, és hatalmas reményre jogosít, hogy azért a Jóisten nagyon jelen van a jelenkori kultúránkban is, ha nem is olyan nagyon könnyen lehet felfedezni. De például nézd meg, halld meg ezt a mondatot, azt mondja, a regényből idézem. Isten az idő mögött van, de egyszer felhúzza majd az időt, mint redőnyt, és ott fog állni az ablakkeretben, fiatalon és megkérdőjelezhetetlenül, mint egy régi vendég.
Nagyon-nagyon szép.
Szóval itt a kultúráról kérdezel, és az én szememben az életkultúrája, ez a kapcsolatok kultúrája, az, hogy a mi vacsora vendégeink fölismernek bennünket az utcán, és volt, hogy meghívtak ebédelni. Ugyanis, hála Istennek, mi azzal kezdtük a vacsora vendégeinket, már 25 évvel ezelőtt.
Tehát egy ingyen konyháról van szó, nagyon szépen fogalmazol, de nem egy Ferencesek által föntartott elegáns értelmiségi szalonról van szó, hanem a rászorultak Ferences módra való szeretetteljes segítése.
Sokkal értelmiségibb, mint egy értelmiségi szalon.
Többet lehet tanulni tőlük.
Így van. Szóval az utcot, a padon ül az egyik vendégünk, déltájt, és én azt kutattam, hogy itt Szegeden kapnak-e valahol ebédet is rajtunk kívül, mert hogy olyan nagyon örvendetes, hogy lecsökkent a száma 80-ról a 20-ra, 30-ra.
Akik mostanában látogatnak el hozzátok esténként.
Így van, és kérdezősködtem, hogy
mi az ok?
Hol lehet itt ebédet kapni? És erre rám néz, azt mondja, testvér, éhes vagy? Gyere, menjünk ebédelni. Mondtam, hogy én nekem kapok én másút is ebédet, köszönöm szépen, csak meg elmondom, miért érdekel engem, hogy az olyan jól esett, hogy testvér, éhes vagy? Gyere, menjünk ebédelni.
Nagyon-nagyon kedves, de aztán nem kóstoltad meg, hogy mivel akart megkínálni.
Nem, azt
valószínű nem. Volt egy konzervje.
Nem, el akart vinni egy hajlék, egy olyan ebédlőre,
egy ilyen menhelyszerűségre.
Olyan konyhára, ahol ingyen meg lehet ebédelni. Érde.
Tehát van konkurenciátok, ami nem baj.
Hála Istennek, hogy nem is egy van. Ez nagyon-nagyon nagy áldás, és nagyon pozitív.
Nagyon pozitív, még jobb lenne, hogyha elfogynának a rászorultak, de hát szegények mindig lesznek köztetek, hallottuk ezt már.
Fogyóban vannak.
Igen?
Fogyóban, hála Istennek. Valószínű, hogy nem tudom, hogy kell hívni azt a munkát, amelyik
szociális munkás.
Nem is a szociális munka, hanem az a munka, amiben mindenki részt vehet.
És közmunka.
A közmunka programnak sokat lehet segíteni, és hogy ennek segítségével tudnak aztán eligazodni a munka világában, és ezért is csökken az ő létszámuk. Tehát ez nagyon pozitív.
Tisza, a Maros. Micsoda ihletője volt ez Tömörkénynek és másoknak is. Nem egy természeti tünemény a hely önmagában, mert egy alföldi elterülő nagy településen vagyunk, az ember a hegyekre szokott rácsodálkozni, de ennek a két folynak a találkozása is tud varázslatos lenni.
Valószínűleg a Tiszának is köszönhető az, hogy Bálint Sándor úgy jellemezte ezt a várost, mármint Szegedet, hogy a csöndes tiszai város. Most ebből semmi sincs. És hogy ez a csöndes tiszai város, ez nem csak a Bálint Sándor képzeletében volt benne, hanem ha itt a Mátyás téren van az alsóvárosi ferences templom, és a Mátyás térről nyílik a Szent Háromság utca, és a Szent Háromság utcában lakott a Juhász Gyula. Hát ha a Juhász Gyula kötetet kezünkbe vesszük, akkor nem sokat kell keresgélnünk ahhoz, hogy itt a tiszai csöndről találjunk verseket. Hát van egy ilyen című verse is, a tiszai csönd. Hálót von az est a nagy barnapók, nem mozdulnak a tiszai hajók, és aztán így fejeződik be, hogy ma nem üzennek hívó távlatok, ma kikötöttünk. Itthon álmodók, a tiszai hajók, a néma társatok. Hát komolyan, hát ezek olyan gyönyörűségek, vagy ott a másik nagy Juhász Gyula vers, az egy régi nyárból, aminek a minden verszaga azzal kezdődik, hogy ezek a szép, csöndes, egyszerű napok. És akkor a második verszakban ezt kifejti, ezek a szép, csöndes, egyszerű napok, a boldogságos esték olyanok, mint elnyújtózó nyárfák árnyai, mint jó emberek szelíd álmai.
Tényleg Juhász Gyula volt a legnagyobb szegedi költő, azt hiszem, nem?
És az ő nagysága nem csak a versei, hanem a fölfedezetje, a József Attila. Ő az, aki előszót írt József Attila verses kötetéhez, és ő volt az, aki azt írta a József Attilától, hogy Isten kegyelméből való költő, a fiatal József Attilához. Az a fiatal József Attila, aki azt a kötetet hozta, ahol amelyet Makó melletti faluban írt össze, ahol kukoricacsősz volt ideje verset írni, és ezt hozta el a Juhász Gyulának is, ebben van többek között a Csöndes Estéli Zsoltár című gyönyörűség is. Igen. És ha már Juhász Gyula, hát Juhász Gyula és a Bálint Sándor, őket egy szuszra is érdemes említeni, már csak azért is, mert hogy a Bálint Sándornak volt egy fogadalmi ígérete, nem tudom már mihez kapcsolódott, de egy levélből tudom, amelyet a Borsos Miklósnak ír a Bálint Sándor, és itt zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy a Bálint Sándor által az alsóvárosi templom a magyar kultúra úgymond centrumává is vált, mert hogy kiket kalauzolt ide. Hát a Borsos Miklós említettem, de majd ezt folytatom, de mondom, Vörös Sándor, Károli Amé, de többek között Pilinszky János is, ő kalauzolta, és ő mondta el, hogy miért csoda ez az alsóvárosi templom, mint csoda. És visszatérve, hogy a levélben, amit említettem, a Borsos Miklósnak írt levélben felkéri a Borsos Miklóst, hogy legyen szíves, és készítse el márványtáblára, vésse föl Juhász Gyulának a versét, a Fekete Mária című versét, amivel ott van az a csodasort, hogy feketén reményt merengő. Szóval, hogy miféle kapcsolatok. És ha már Pilinszkyt említem, hogy Bálint Sándor a 30-as években sokat írt a Korunk szava című irodalmi labba.
Igen, ez egy katolikus folyóirat volt.
Igen, erről egyébként a Jelenics írt egy nagyon nagy tanulmányt erről a folyóiratról, és azért említem a Jelenicset, Jelenics Istvánt, mert hogy azt írja, hogy arról szólva, hogy kik is írtak ebbe a labba, és akkor a Bálint Sándornál megemlíti, hogy a Bálint Sándor írásai azok, mint irodalmi kvalitások is olyan hatalmasok, mint nem kisebb érték, mint a Pilinszky prózája, és hogy ez mennyire, hát a Jelenics Istvánnak elhihető, hiszen a Pilinszky próza összes kötetet, azt ő rendezte sajtó alá.
Igen, igen. Hát ő, az új emberben megjelent írásait Pilinszkynek, ő szerkesztette kötet, és azt hiszem előszót is ő írt hozzá.
Így van. És ebben a végignéztem már a Jelenics István bátorítá vagy buzdítására a Bálint Sándor írásokat, és benne találtam két nekem nagyon szívemhez közel álló írás, az egyik a Képek Ausztriából, ez 1936-ban írhatta, és ebben nehezményezi, hogy Ausztria és a Bécs egészen átadta, kisöpörte magából, mintha a mély kultúrát és a szórakoztató kultúrának, a dinomdánomnak adta volna magát, és hogy szinte már, ami nem is szó a szórakoztató kultúrához tartozik, azt is úgy tálalja, mint a Gregóriánt, vagy Bachot, vagy Beethovent. Uh-huh. Na mondok, mit szólna a Bálint Sándor, ha most írna mondjuk a csendes tiszai városnak, erről a zajkultúrálatlanság inkább jellemzi most Szegedet, mint a csöndnek a kultúrája, vagy a kultúra csöndje. Na és a másik ilyen számomra fontos írása a korunk szava, amikor is 37-ből a szegedi szabadtéri játékok ról ír egy kritikát a Bálint Sándor. Légyen jó, hogy ebből egy keveskét hadd idézek, mert velem azért volt félelmetes, mert hogy lehetséges, hogy ezt 37-ben írta, és most 2019-ben ez a kritika nem veszített az érvényességéből. Pár mondat, megkeresem.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, igen, mert akkor kezdődtek a szegedi szabadtéri játékok.
Igen, megtaláltam, itt van, azt mondja. A színház, Tália temploma, szórakozás, percélmények hajléka lett, nehezményezi Bálint Sándor. A polgárság szintelen ízlését fejezi ki. Sablonná, ürességé, ügyeskedésé satnyult. Nagyon sokat kihagyok belőle, nem kell félni. Azt mondja, akarva vagy akaratlanul szeretnénk, hogyha a színház az emberi sorsot állítanánk elénk, és magunk fölé emelne életünket kozmikusabb távlatokba helyezné, persze anélkül, hogy viaskodásainkból, küzdéseinkből bármit is le kellene tagadnunk. És akkor rátér a szegedi ünnepi játékokra, azt mondja, hogy hazánkban a szabadtéri kísérletek Szegeden állandósultak. A legartisztikusabb hazai térkompozíció stílusosabb drámai megnyilatkozásokra, kevésbé hivalkodó rendezésre, önfeláldozóbb színészi felfogásra várakozik, hogy a középkor óta végre először Szegeden megvalósulhasson a heroikus nagy művészeteknek, az architektúrának és a drámának álmodott szintézise. És hogy ne feledjük, az sem, hogy a játékokat templom előtt adják elő. És akkor azt mondja, hogy el tudjuk képzelni, hogy a Salzburgi dóm előtt Johann Strauss-t operettet játszanak. Miért képzelhető el Szegeden? Most is kérdezem. És persze aztán ezt megállom, hogy tovább nem olvasom, bár fantasztikus az írás.
Igen, tehát az olcsó népszerűség hajhászás felé elmennek ebben a történelmi háttért adó dómtéren, és ezt teszi szóvá már a 30-as években. Bálint Sándor.
Hogy ne üzlet legyen ez. Hogy ne az legyen a cél, hogy minél többen jöjjenek, minél nagyobb pénzt lehessen bekaszálni. Ez is benne van az írásban, mintha a Bálint Sándor 37-ben már a 1919-es ünnepjátékokon is részt vett volna.
A 2019-es.
2019-es, ugyanis ezzel fejezi be az írását, hogy azért neki se legyen el a kedves olvasó, azt írja, hogy ami eddig nem sikerült, talán a jövőben sikerülni fog. Nagyon kérdés.
Jó. Igen, reméljük, hogy sikerül, de azért sok esély nincs rá, mert nyilván a tömegkultúra fele megy el egy-egy ilyen nagy látványos ezreket vonzani kívánó esemény, nehéz feladat. Tömörkény novelláiban fantasztikusan írja le, ahogy érkezik Erdélyből a tutajjá összeácsolt építőfa, mikor épül föl az Árvíz utáni új Szeged, és hogy micsoda élet volt itt a szegedi piacon. A folyókon közlekedtek, tehát használták a folyót. A Szőke-Tisza élem a látsz-e hajókat, nyilván evezősök vannak, meg strandok a szomszédságban, de valahogy nem él úgy a Tisza, ahogy egy folyó élhetne.
Megint azt tudom mondani, hogy ilyen hatalmas távlatokban nem látom a Tiszának a történetét. Igen. Én nagyon örülök neki, hogy olyan nagy hajózás nincs a Tiszán, tehát ha én kimegyek messze biciklivel Szegeden túl, akkor én nagyon nagy tiszai élettel találkozom, mert hogy ha csöndbe tudok lenni egy-két órán át, és versenybe tudok moccanatlanul lenni a Tiszaparton elfeküdve, mondjuk, hogy kibírja tovább a száraz ágon a szürkegém-e, vagy én, és mindig ő győz. Aztán, mert hogy ő...
Tehát érintetlen természet élményhez hozzá lehet jutni a környéken.
Pontosan, és hogy micsoda történések a béka és a kígyó története. Hát én még ilyen drámát életembe...
Kigyőzött a kígyó, vagy a béka?
Bizony... A kígyó az valószínű, hogy sikló lehetett, de így jobban hangzik, hogy kígyó. A sikló győzött, ugyanis én arra lettem figyelmes, hogy gyereksírás. És nézem, Jézusom, valaki itt hagyta a gyerekét, és én most oda kell menni, hát elpusztul ez a gyerek itt egy bokora, és egy gyerekkel fogok hazamenni a biciklivel, hogy lesz ez itt? Hogy elgondoltam a történeteket, hogy ismerősökkel találkozom a bicikli csomagtartójában egy pólyásbaba, hát milyen magyarázatot?
Látva, hogy a kis Mózes megtalálta.
Hát így van, de hát nézem, hogy merre a hang, hát látom, hogy a víz folyásánál egy béka sír, ugyanúgy, mint egy gyerek, és fönt a partnak a tetején pedig egy sikló mered rá, és ekkor én annyi történetet megértettem, például a bűnbeesés történetét, Ophis a neve, a görögül a kígyónak bűvölő. Bűvölte a békát, és a béka tehetetlenül sírva fakadt, és tehetetlenül közelített a kígyóhoz, és hát az lett a vége, hogy a szájában falatozott, az volt már a béka, és szépen nagy uzsonnája volt a siklónak, a kígyónak, de még ez egy majdnem egy nap története volt. Hát én egyszerűen mai napig is azt mondom, hogy ez milyen jó lenne, ha valaki ez drámában meg tudná, hogy emberiesíteni ezt a történetet, hogy valóban ilyen csábítás, a vonzás, a bűnbeesésnek a históriája, vagy amikor Jézus azt mondja, hogy szelidek legyetek, mint a galambok, de legyetek okosak, mint a kígyók, hogy vonzani tudjatok, és hogy megnyerni az embereket. Én annyira hálás voltam ennek a történetnek, mert másképp olvasom a Szentírást ez azóta.
Ez érdekes, mert én is ezt a részt, hogy ne legyetek balakok, ne hagyjátok magatokat csőbe húzni. Tehát én ezt az okosságot ilyen nagyon emberi módon értelmeztem eddig, de új szempontot adtál.
Értelmez nyugodtan úgy, mert bizonyára biblikusok az én értelmezésemet a kígyó ég a harc után hallják, a hajuk az égnek állna. Na de két író van mindig, az egyik író, aki megírja, és a másik író, aki olvassa. És én így olvasom azóta, hogy én ennek a drámának részese lehettem.
Alsóváros. Itt beszélgetünk Zagykó Lászlóval, emlegettük már többször Bálint Sándort, itt áll a szobra a Mátyás téren, a templom szomszédságában, és hát az se véletlen, hogy Mátyás térnek hívják ezt a teret, mert ezt a templomot is Mátyás királynak köszönhetjük, ugye?
Igen, hát 500 éve bizonyára, hogy ez a templom megépült már, és a ferenceseknek kolostort és hajlékot ad.
Bálint Sándor az Alsóvárosnak és ennek a templomnak köszönheti jelentős részt a Jóistenen kívül, hogy egy olyan élményanyagban volt része, amelyet ő aztán fantasztikus magas szinten tudott átörökíteni, bár nagyon nehéz élete volt. De ez az Alsóváros, Bálint Sándortól is tudjuk, egy csoda volt. Itt Mária Radna és Szeged Alsóváros volt délkelet Magyarországnak a lelki erőműve, aminek aztán Trianon egy kicsit betett, de még most is azt hiszem, hogy egy világító torony tudtok lenni.
Valószínű, hogy ennek is lehet köszönni, hogy amikor növendékház volt a szegedi kolostor a 90-es évektől 13 éven keresztül együtt voltak az erdélyi ferences provincia növendékei, és akkor még két provinciából állt a magyar ferences tartomány, az alföldi és a dunántúli provincia, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett és a Szűzmáriáról nevezett provincia, és együtt nevelődtek a növendékeink, és az ő nevelésüknek fontos fontos részének gondoltuk azt, hogy megismerkedjenek a magyarországi kulturális élet színe javával. Ezért szervezett...
Akkor itt felelőse voltál a képzésnek, tehát igen. Magiszterük voltál, ugye?
Igen, igen, és ezért tartottuk azt a jónak, vagy fontosnak, hogy egy ilyen sorozat induljon Ferences Evangéliumi Esték címmel, ami tizennéhány évig zajlott, ősszel 10 előadás egymás után, és tavasszal 10 előadás egymás után, és hogy ide vonzotta a színejavát a magyar kultúrának, és nem csak, hogy ide vonzotta mondjuk a szegedieket, persze, hát a Darvasi Lászlót talán említettem már, vagy az Ilja Mihályt is említettem, de volt itt előadni az szocializmus alatt a Dél-Magyarországnak a főszerkesztője, aki a nagy Komócsin klánnak volt a tagja, az S. Simon István, akivel nem tudtam, hogy ő ennek a társaságnak a tagja, én csak úgy ismertem meg, hogy egy beteg kislánynak az édesapja, és aki erről a beteg kislányról gyönyörűséggel tudott beszélni, és én igen, ennek az embernek a szíve ragadott meg, és ezért kértem tőle találkozót, hogy szeretnék én vele találkozni, mert hogy én most jöttem itt Szegedre, és hát én a Szeged, de nem annyira az épületek érdekelnek, mint a szegedi nagy emberek, és én látom, hogy magában ez fantasztikus, ez a szeretet, és akkor ő döbbenten azt mondja, és tudja, hogy én ki vagyok. Hát mondom, igen, ennek a beteg kislánynak az édesapja, és ezért kérem, hogy találkozzunk, és innentől kezdve egy nagy barátság alakult ki, mondom, a Komócsin klán egyik tagjával, aki aztán előadó is lett a szegedi Ferences estéken, aztán rá sikerült vennem, hogy írja meg az élményeit erről a kislányával való kapcsolatáról, mert hogy ez annyi olyan szülőt bátorítana, akinek hasonló ilyen dankóros gyereke van, hogy ez nem Isten csapása, hanem tud gyönyörűség is lenni, és hogy meg is írta a Kornélia kisasszonyt, és aztán kérte, hogy írjak hozzá bevezetőt. Aztán ott volt a könyvbemutatón, ezt csak azért említem, mert a könyvbemutatón megjelent a Komócsin klán élő társasága.
De ez már 90 után volt?
Ez már 90 után volt, így van, és nagyon baráti beszélgetés volt, de nagyon őszinte, mert azt kérdeztem tőlük, hogy urak, kedves barátaim, azt tessenek nekem elmondani, mert ezt nagyon szeretném tudni, hogy itt Szegeden önök is például miért utálják a papokat? És egy nagyon, nagyon tartalmas beszélgetés zajlott, ilyen provokatív kérdésre, mert hogy baráti volt az ő hozzáállásuk is, az enyém is, persze az S. Simon István révén. Szóval ezt csak arra mondom, hogy ilyen értelemben némileg kulturális centrummá tudtunk válni, mert az előadásák után volt, hogy hajnalig beszélgettünk a testvérek és az előadók.
Ez a nagy közönség számára is nyitva volt? Tehát akkor számos növendék volt, hogy 30 novícius volt itt egyszerre, tehát már önmagatok meg tudtatok tölteni egy termet szerzetesekkel együtt, de az alsóvárosi érdeklődők, vagy a szegedi érdeklődők számára is nyitottak voltak ezek az alkalmak?
Volt olyan előadás, ahol nem fértünk el a 90-100 embert befogadó termünkbe, úgyhogy a kultúrházba kellett lennünk 2-300 emberrel. Most nem is tudom, hogy ilyeneket elmondhatok-e, hogy például az egyik előadó az Olofszín Placid volt, a Bencis atya, arról,
aki
hogy
nem a Komócsin klán tagja volt?
Nem, egyáltalán nem, hogy 10 év gulágon ez volt a szíme, megbocsátás lehetséges kérdőjel. És ezután úgy gondoltam, hogy legyen a kép teljes. A következő este de témája az volt, hogy Auschwitz, megbocsátás lehetséges. És annak az előadója viszont a Heller Ágnes volt. És egymás után, és többek között a Heller Ágnessel is hajnalig miről beszélgettünk? Arról, hogy lehetséges föltámadás, mert ő azt állított, ő hisz Istenbe, de a föltámadásban nem tud. És akkor a növendékeink összeszedték minden tudásukat, hogy a Heller Ágnest meggyőzzék arról, hogy de lehetséges a föltámadás. Most úgy gondolom, hogy ez nevelési szempontból szempontból, hogy hajnalig egy ilyen szép vita föltámadással, nem tudom, hogy a Hellerágnest meg tudtuk győzni.
Egyik nagyon számomra nagyon tiszteletre méltó, irigylésre méltó tulajdonságod éppen az, hogy te túl tudsz tekinteni egy-egy ember vagy egy-egy jelenség külső burkán, és keresed a belsőt, az egyedit, a Jóisten képmását keresed ott is, ahol az rejtőcködőbb, vagy nem annyira deklarált.
Egy haszít mondás, hogy ne a kancsót néz, hanem hogy benne van. És hogy Heller Ágnes utóbbi megnyilatkozásai, azok nem nyerték el enyhén szólva a tetszésemet, ezt most mondanom kell. Mégis a halál előtt 9 hónappal volt egy beszélgetés vele már nem tudom milyen színházban, amit én meghallgattam. A beszélgetésnek az volt a címe, hogy ki volt Jézus. Többek között arról szólt egyrészt, hogy nekem személyes kapcsolatom van Jézussal, hogyan, miként, és arról beszélt, hogy a szeretetet, a Isten és ember szeretetét Jézus radikálisan élte, követhető-e, hogy csak kevesek tudják követni, és itt jön egy mondat, egy ilyen beszúrt mondat, hogy talán csak a ferencesek valamelyest, talán, nem tudom. Azért egy kicsit arra gondoltam, hogy hát hol találkozott ferencesekkel a Heller Ágnes. Én is azt mondom, hogy nem tudom, hogy hol, de lehet, hogy éppen Szeged alsóvárosi éjszakai beszélgetés is benne van ebben a mondatban.
Arról még érdemes szólni, hogy ez a rész, a Maros és a Tisza által délfele behatárolt terület és Szeged az első világháború után, most 100 éve bekövetkező tanácsköztársaság idején megúszta a kommünt, mert francia megszállás alatt volt a város, és hát ennek köszönhető az is, hogy Zadravec és Horthy Miklós itt meg tudták szervezni azt az erőt, amely aztán Budapest fele menettelve véget tudott vetni a kommünnek, és valami új tudott kezdődni. Sok bajjal, sok nehézséggel, sok vakvágánnyal, de mégis ez is Szeged.
Így van, én Zadravec püspök úrnak, aki aztán tábori püspök lett.
Szegedi házfőnök volt abban az időben?
Én szegedi házfőnök volt. Én nagy csodálója vagyok, és attól én még tudok nagy csodálója lenni, ha nem minden mondatával tudok egyetérteni, de az egyik nagy csodálója azért vagyok, mert hogy ma már egyre több tanulmány jelenik meg a Zadravecről. Abban a vonatkozásban, hogy a Zadravec mennyit tett a zsidók mentéséért. Tehát egyszerűen, és éppen zsidó szerzőktől olvashatjuk ezeket a gondolatokat. Hát miközben én azért azt is csodálom, az a szuggesztió, amit persze jó lenne hallgatni az ő beszédjeit, erre nekem nincs módom, de például ő is részt vett a nemzeti hadsereg szervezésében, és például a szegedi kocsma asztalán elmondott beszédjét azért úgy el tudom képzelni, hogy az tényleg gyújtó hangulatú hangú lehetett, és azért abból nem keveset lehet tanulni, hogy az a bizonyos office a vonzás, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, hogy ez az Adravecben megvolt. És az Adravecben ez a vonzás és ez a tartás akkor is megvolt, amikor száműzték, amikor faluba internálták.
És amikor titkos körülmények között papok tucatját szentelte föl, akiket más püspök nem mert fölszentelni.
És hányan emlékeznek erre könnyek között, hogy a kis kápolnába vagy szobácskába, de gondolok arra is, hogy az ellenségei azért tisztelettel féltek is tőle, mert volt, hogy hol is volt ő internálva?
Zsámbék.
És akkor a nagy nemzeti ünnep az április 4-én kivezényelték a püspök urat, hogy söpörje a főteret. És erre ő fogta habitus, püspöki ornátus, seprű a kezébe, és söpörte a főteret. És akkor oda mentek hozzá az elvtársak, hogy jaj, hagyja, ki akarták venni a kezéből a söprőt, nem engedte, ez neki egyáltalán nem degradáló, de is, hogy na jó, de hát legalább öltözzön, át. Nos, erre nem tudom, hogy a rádióban ezt majd ki fogják fütyülni, amit mondott az elvtársaknak, hogy az viszont az az én jogom, hogy én milyen öltözékben söpröm a főteret, hogyha pávatollod dugnék bizonyos testrészembe, akkor ahhoz is jogom van, a törvény ezt nem tiltja, és erre elhúztak az elvtársak, és tovább söpörhetett, és az embereknek a megbecsülése a Zadravec iránt csak mélyült és erősödött.
És még egy vonatkozás eszembe jutott, ami nem tudom, hogy teljesen úgy történt-e, vagy nem, de érdekes, nem tudom, te hallottad-e, Rákosi Mátyás és talán Nagy Imre is itt a Csillagbörtönben raboskodtak, mint illegális kommunisták, és a szegedi ferencesek, többek között Zadravec is börtönlelkészi munkát is végzett, és a rabok egy-egy kívánságát, könyv, egyebek bejuttatása segítették. Lényeg az, hogy akitől ezt hallottam, ezzel indokolja azt, hogy 1950-ben, amikor 4 szerzetes rend két-két gimnázium működtetésre engedélyt kapott, akkor a ferencesek, akik nem voltak tanítórend igazából, legalábbis a kapisztránusok, részben Rákosi ezen emléke révén, hogy valami ferences, lehet, hogy Zadravec valamikor jót tett neki, ezt hálálta meg így a maga módján, hogy a ferences rend működhetett. Hallottál erről?
Nem hallottam erről, de ez egy nagyon elképzelhető történet, mert viszont beteget látogatva, öreg betegek voltak, hogy jó, hát én a Andrássy út 60-ban voltam, és akkor hogy találkozott ferencesekkel, hogy félholtra vertve bedobták a cellába, és azt mondja, hogy már nagyon várta, hogy jó Isten, vegye el már az életét, mert minden össze volt teljesen verve, csak azt mondja, hogy az végegyszer az egy szentgyónásomat el tudnám végezni, akkor már szívesen meghal. Pláne egy szent mise még, erre a kívánsága fél percen belül teljesül, egy ferences dobnak be szintén félholt állapoton a pricsére, és azt mondja, hogy fülébe súgta, hogy ferences pap vagyok, nem akar gyónni? És azt mondja, hát ez a kívánságom teljesült. Rá 10 percre megint nyílik az ajtó, üvöltözés, gumibot és a többi, megint bedobnak egy rabot hozzá, egy másik ferences volt. És erre azt kérdezte nagy hangon az ávostól, aki bedobta őt, és már szétvert állapotban volt, hogy tessék mondani, én hol fogok tudni misézni. És a fiatal ávos verte a vacs ágyat, hogy hallják, hogy üvölt, megver, és ment ki, és az a fiatal ávos a következő napon megjelent egy kis ampolna borral, meg egy száraz kenyérrel. És ugyanakkor ugyanúgy verte, és üvöltözött, és a vasrácsat. Aztán mégiscsak lebukott, úgy látszik, mondta a beteg, úgy látszik, hogy lebukhatott szegényke, mert utána már nem látták ezt a lábost.
Végezetül az idézeteit közül van-e még olyan, ami benne van a dossziédban?
Hát a szívem közepében van benne a Baka István, mint költő.
Szeged?
Szeged, Baka István, mint költő, mert hogy amikor meghalt, akkor az már említett Ilia Mihály és a Darvasi László, kiváló szegedi író, ők beszélgettek Baka Istvánról, és én zártam, mert Ferences Evangélium estén én zártam ezt a verset egy Baka István verssel. Szóval
Baka István.
Baka Istvánnak az Én itt vagyok című versét olvastam föl zárásképpen, amelynek az utolsó két sora így hangzik: megszabadultam tőled, itt Jóistenről van szó, megszabadultam tőled, mégis árvád vagyok, Uram, ki várva, vár rád. És amikor befejeztem ezt a verset, azt mondtam, hogy ez az ember üdvözült. És kérem tisztelettel, évek után ott vagyok a Baka István összes verseinek a könyvbemutatóján, és oda jön hozzám egy öreg nénike, és azt mondja, hogy én vagyok a Pistának az édes anyja, és én nem kapcsoltam, hogy ki lehetett a Pista, és hogy akiről azt tetszett mondani, hogy a Pista üdvözült. A Pista tényleg üdvözült. Tehát mondtam, hogy aranyos, én nem is tudom, hogy ki az a Pista, és hát nem én vagyok a Jóisten. És akkor bemutatkozott, hogy én a Baka Pistának vagyok az édesanyja, és akkor kapcsoltam. És mondom, hogy igen, én ezt nem vonom vissza, hosszú a történet, nem mondom végig, csak annyi, hogy a Baka Pista édesanyja, aki az 50-es évekkel édesapjával együtt rendőr volt amúgy, nem kapott vallásos nevelést, és akkor megölelt, hogy az én fiam üdvözült. Szóval, hogy élő és eleven az irodalom, itt vagyunk Szegeden, Baka István költészete, és Baka István édesanyja, és Baka István ölelése, és az üdvösség kérdése.
Nagyon szépen köszönöm ezt az irodalmi és történelmi sétát. Zacskó Lászlóval beszélgettünk Szegeden, az Alsóvárosi Rendház kertjében. Peresztegi Attila zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.